Szeretnék egy-két gondolatot elmondani, mielőtt a ige szolgálatát elkezdeném, és felolvasnám a mai igét. Ugye azért választottam ezt az éneket, mert ma a kőszívről lesz szó, és ez igazán pontosan arról szól, hogy Istennel szemben milyen kőszívűek, kemények tudunk lenni, mennyire nem értjük meg őt, mert nem értjük az igét. És életem során megtanultam azt, hogy hogy lehet például felkészülni egy ige hirdetésre, hogy lehet egyáltalán megkapni az ige üzenetét, és ezt azért szeretném most elmondani a testvéreknek, mert erről ritkán van szó, hogy megtért hívő emberek hogy kaphatnak Istentől világos üzenetet. Mert nem mindegy, hogy mondjuk, nem mindegy, mikor, milyen igét szólunk, mert ugye éppen a példabeszédekben olvassuk, hogy az aktuális ige az olyan, mint az aranyalma ezüst tányíron, tehát a helyén mondott ige. Tehát nem lehet ezt azért ilyen önfejűen vagdalkozni az Isten igével, meg egyáltalán hogy lehet megérteni. Elmondom a testvéreknek, hogy szégyenültem meg egy párszor, hogy hétközben megírtam én szépen a vasárnapi ige hirdetést, aztán nekem az volt a szokásom, hogy vasárnap mindig 5-kor kelek, 6-kor már benn voltam a irodában, megnyitom a gépet, olvasom az ige hirdetésemet, és akkor döbbenten meg kell állapítanom, hogy ez nulla, ez nem ige hirdetés. És mi volt a probléma? Hát az volt a probléma, én szépen idézőjelbe teszem tudományos módszerekkel, kommentárok, meg a saját fejem segítségével írtam egy ige hirdetést. De ez nem ige hirdetés. Miért nem az? Pedig arról szólt, nem? De éreztem, hogy nincs benne lélek. Ez nem az Úrtól van. Ez tőlem van. Ez egy vallásos beszéd. És akkor hát ilyen szorult helyzetemben ugye oda szoktam térdelni az asztal mellé, és megvallani a bűnömet, hogy Uram, látod, hogy készültem? Nélküled. És akkor tessék elhinni, mintha így egy csügönyt elhúztak volna, megkaptam az ige üzenetét. Mert ez így működik, hogy egyszerűen az ember csak az lesz hatékony ige, amit ő ad. És hiába vagyok 50 éve hívő, meg hiába vagyok akárhány éve a szószéken, ha nem tőle kéred el azt, amit a szomszédodnak kell mondani, vagy akár a gyülekezetnek kell mondani, az nem fog célba érni. Mert csak az ő igéje ér célba. Na, hogy kell ezt értem? Beszélt erről az Úr Jézus? Természetesen. Figyeljetek meg, mit mond. Búcsúzik a tanítványaitól, ugye a János 14. fejezetében, meg a 16. fejezetben olvasunk erről, és azt magyarázza az Úr Jézus, hogy nem hagylak titeket árván. Elküldöm a vigasztalót, a pártfogót, a szent lelket, és ő megtanít titeket mindenre. Ugye? Ő tanít meg. Kicsoda a Szentlélek? Isten. Nem egy erő, Isten. És mire tanít meg? Nagyon fontos. Eszetekbe juttatja, amit én mondtam néktek. Mert ez az ige, amit ő mondott. És azt juttatja a Szentlélek eszembe. Na most, ha ez nincs meg, ez a kapcsolat. Ugye ez olyan, nem kapcsolom fel a villanyt, nincs áramkör. Akkor nem világít az izzó. Hát az izzó önmagában nem sokat ér, az nem fog világítani, ha nincs az áramkörbe. Tehát a Szentlélek Isten belekapcsol engem. Ez tessék elhinni, csak így működik. Sehogy másképp nem működhet. Lehet csinálni másképp, de akkor ne csodálkozzatok, hogy hatástalan marad. Pedig az igét mondtam, de nem azt mondtad, amit kellett volna, nem azt mondtad, amit akkor az Isten rád bízott. Tehát ezt nagyon komolyan meg kell érteni, arról meg nem is beszélve, hogy hányszor leleplezett engem az Úr, hogy most te magad dicsőségére akarod mondani. Tehát hogy működik? feltámadott úr mit mond a lemausi tanítványoknak? Ó, ti balgák, milyen restati szívektek, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták felőlem megírtak. Aztán utána azt olvassuk, ugyancsak a Lukás 24-ben, megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. És nehogy azt higgyétek, hogy ezt ki lehet kerülni, se professzoroknak, se pápáknak, se püspököknek, se nekem, se neked. Ezt nem lehet kikerülni, mert ő az Isten. És tessék, figyeljétek meg, mit tesz, mit profétál az Úr a Krisztusról, a mi mesterünkről. Az én Uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram az Úr megnyitotta a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, tépjék a szakállamat, arcomat nem takartam el a gyalázkodás és a köpködés elől. Mert ez jár az Úr ige hirdetőinek. Ez jár. Úgyhogy ne sértődjünk meg. De az én Uram az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatba. Olyanná tettem az arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem valok szégyent. Hát engem csak azzal vádoltak, hogy fafejű vagyok, úgyhogy nem vagyok a helyemen. Tehát itt még kovakő olyan keményé kell tenni. Miért? Mert csak azt mondhatom, amire megtanított az én Uram az Úr. Na most miért mondom ezt el? Azért, testvérek, mert nem értjük, miért kudarcotos az egyház. Hát nem azt mondjuk, amit az Úr Jézus az eszünkbe juttat. Nem az ő igéjét mondjuk. Például vannak ezek a karizmatikus gyülekezetek, ahol a Szent Szellemet dicsőítik. Baj ez? Baj. Miért? Mert azt mondja az Úr Jézus a Szentlélekről, engem dicsőít. Az enyémből merít és engem dicsőít, ahol nem a kereszt van a középpontban, ahol nem az Úr Jézus dicsőítik, ott hamis lélek van. Mert a hamis lélek önmagát dicsőíti. Meg a hamis ember is. Értitek? Na, nagyon fontos ezt megérteni. Ha az Úr Jézusnak hajnalba fel kellett kelni, így olvassuk, hogy korra szürkületbe kiment, és imádkozott, és elvette az atyától. Alázatosan, ő a fiú. Akkor én nekem nem így kéne csinálni. Odaülni a lábai elé. Hogy Uram, taníts meg engem, hogy tudjam szólni a te igédet. Hogy Dávid mondja, hogy tudjam hirdetni a te igédet az elfáradottaknak. Tehát ez csak így működik, és megbevallom, hogy értsétek, hogy én általában úgy vagyok, hogy ha készülök, akkor én már hajnalban 4-kor, 3:30-kor fölébredek, és akkor imádkozom, hogy Uram, most add meg, nyisd meg a szívemet, hogy értsem a te igédet. Tehát azért mondom el, hogy legyen erőtök nektek is hirdetni, és hogy ennek megvan bizony hogy így mondjam, a rendje. Ez nem úgy van, hogy majd Isten szent lelke megsegít, nem is készülök, fölmegyek a szószékre, mint az egyszeri atyafi, hogy majd neki ott megadja a Szentlélek. Hát így nem lehet. Az először nekem kell befogadni az igét. Engem ítél meg, engem tesz helyre, engem mos át az Úr igéje, akkor tudom elmondani. No, ennyit bevezetésről, és hogy miért is fontos ez, mert ugye soha ne felejtsétek el, hogy az emberek, a meg nem tért embernek kőszíve van. Ahogy hallottuk most az énekbe is, hogy nem teheted meg, ha az ige szól. A Krisztus hívása hangzik. Ugye, ahogy az ige, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Nehogy kőszívű legyek, és tudjon velem beszélni az én Uram az Úr. Ugye itt mondja, hogy megnyitottam a szívemet, hogy mint tanítvány, beszélni, megtanít, hogy tudjam szólni igét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram anyu megnyitott a fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen. Olyan gyönyörű ez, hogy így lehet hirdetni az igét, továbbadni. Tudnélik, ez a hitmélyítő héten vagyunk. Most teljesen tudatosan beszélek erről, nem az időt húzom, hanem most Cselényi László szokta mondani, ez edzőtábor, a verseny otthon lesz. Tehát higgyétek el, hogy hitmélyítő, azért vagyunk itt, hogy vigyétek a Krisztus evangéliumát. Ugye felolvastam a 2 Mózes 19-ből, ahol az Úr elkezdi a szövetségét kötni az ő népével, és mit mond, ha engedelmesen hallgatok az én szavamra, akkor ti az én népem lesztek, én a ti istenetek leszek, papok királyságával tesznek benneteket. Ez a küldetés a szent népnek, és Péter ezt az egyházra továbbadja, ezt az elhivatást. És ezért mi nagy szájjal hirdetjük a protestáns egyházak, hogy az egyetemes papság. Az azt jelenti, hogy te is pap vagy, ha hirdeted az Úr igéjét, meg a másik is, meg én is. Tehát papi feladattal kell hazamenned. De hogy lehet ezt teljesíteni, ha tanítvány vagy? Ha az Úrtól tanulsz. A Jeremiás 31-ben olvashatjuk, 31. fejezetben, ahol az új szövetségről van szó, hogy többé nem tanítja egyik ember a másikat, hanem mindannyian az Úrtól tanítottak lesznek. Hát hogyan? Hát úgy, mert itt az igéje. Mert a Szentlélek eszetekbe juttatja, amit én mondtam nektek. Hát ez így működik, ez csodálatosan működik. Na, hát akkor imádkozzunk. Uram, te leleplezed a mi szívünket, hogy milyen kemények tudunk lenni veled szembe, és valóban úgy, ahogy énekeltük, hogy kőből van a szíved, ha néki nem felelsz. Igen, Uram, te, aki az életedet adtad értünk, aki szó szerint halálos szeretettel szerettél bennünket, és képesek vagyunk ellenállni neked, ellened beszélni, káromolni téged, gyalázni téged, mi emberek, és mindenkit elfogadunk, csak téged nem. Rettenetes tud lenni az emberi szív, gonosz, kőkemény veled szembe. Add, Uram, hogy valóban elvégezhessd rajtunk a szívműtétet, hogy új szívet, hogy szívcsere történhessen, hogy egészen új szívet kaphassunk, ahogy ezt meg is ígérted. Te vagy a szívek vizsgálója, Uram. Te látod, hogy halálos beteg az ember szíve, és javíthatatlan. Nem lehet javítgatni, gyógyítgatni, nincsen rá gyógyír a kertben, hanem egyedül a szívcsere, az új szív tud megoldást adni nekünk. Köszönjük, Uram, hogy erre tanítgatsz bennünket, hogy valóban elfogadjuk tőled ezt az új szívet, és kérnünk kell, hogy új szívet adj nekem, én Istenem, és valóban olyan szívet, amelyik téged tud szeretni, téged tud imádni mindenek fölött, és szeretni tudja az embertársait, mint önmagát. Adj nekünk ilyen új szívet, Úr Jézus Krisztus. Amen. Tehát olvasom először az igét Jeremiás próféta könyvéből, a 17. fejezetből. A 9. verstől olvasom az igét, tehát Jeremiás 17:9-től. Csalárd dob a szív mindennél. Javíthatatlan. Tessék figyelni. Javíthatatlan. Az emberi szív javíthatatlan. Csalárd dob a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője. Mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül. Élete derekán itt kell hagynia, és végén bolondnak tartják. Ó, dicső trónus, kezdettől fogva felséges a hely, hol szentélyünk van. Uram, te vagy Izrael reménysége. Megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek. Ők ugyan ezt mondják nekem, hol van az Úr igéje? Teljesedjék már be. Én nem vonakodtam attól, hogy pásztorod legyek. És a végzetes napot nem kívántam. Te tudod, mi jött ki az ajkamon, ismert volt előtted. Ne ejts rémületbe engem, légy oltalmam a veszedelem napján. szégyenüljenek meg üldözőim, ne én szégyenüljek meg. Ők rettegjenek, ne én rettegjek. Rájuk hozd el a veszedelem napját, ismételten zúd össze őket. Aki az útmutató szerint olvassa ugye a Bibliát, az ma a Jeremiás síralmainak 5. fejezetéből olvasta az igét, és csak onnan is szeretnék idézni, mert nagyon aktuális, a 16. verset: leesett fejünkről a koszorú, jaj nekünk, mert vétkeztünk. Ezért lett beteg a szívünk, emiatt homályosodott el szemünk. Aztán a 21. vers: térítsd magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Tedd újra olyanná napjainkat, mint régen volt. Bizonyára nem betettél el minket végképp. Nem haragsz ránk annyira. Tehát ez nagyon aktuális volt, az a mai ige, ahol szintén arról szól, hogy beteg a szívünk. Javíthatatlanul beteg, csak a szívcsere segíthet rajtunk, és most az Ezékiel próféta könyvének 11. fejezetéből is olvasom az igét. Ugye itt a 11. fejezet 14. versét olvasom. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje, tehát Ezékiel 11-14. Emberfia, a te testvéreidről, a veled fogságba jutottakról, Izrael egész házáról így beszélnek Jeruzsálem lakói. Messzire vetődtek az Úrtól, ami birtokunkba került az ország. Ezért mond, így szól az én Uram, az Úr. Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokba, amelyekbe jutottak. Ezért mond, így szól az én Uram, az Úr, összegyűjtelek benneteket a népek közül, összeszedlek azokból az országokból, amelybe szétszórtalak, szétszóródtatok, és nektek adom Izrael földjét. És ha hazaérkeznek, eltávolítanak onnan minden förtelmes és utálatos bálványt. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és 20 szívet adok nekik, hogy rendelkezésem szerint éljenek, és törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. A szívről így szól az én Uram, az Úr. Akinek a szíve a förtelmes és utálatos bálványokat követte, azoknak tetteit a fejükre olvasom. Tehát itt is látjuk, hogy a Jeremiás 17-ben látjuk a diagnózist, hogy Isten mit mond a szívről, és hogy ő a szívek vizsgálója. És valóban, ahogy láttuk ezt Dávidnál, mit mond az Úrnak: Uram, vizsgálj meg engem, vizsgáld meg a szívemet, a veséimet, hogy nincs-e bennem valami titkos bűn. Tehát kiszolgáltatja magát Istennek, hogy vizsgálj meg, Uram, én magamat nem látom jól, te látsz engem jól, te add kezembe a diagnózist, te mutasd meg, hogy milyen ember vagyok, mi van bennem. Hát ez az isteni szívvizsgálat, ami itt valóban elkezdődik. De tényleg az ember szíve ilyen csalárd és javíthatatlan? Hát arra kell eljutni egy embernek, hogy ezt felismerje, mert az Isten igéje ezt mondja róla. Ugye a római levélben nagyon világosra teszi Pál apostol, hogy milyen állapotban van tulajdonképpen az ember. A harmadik fejezetben, a római levél harmadik fejezetben azt írja a 10. verstől, amint meg van írva, tehát idézi az Ószövetséget: nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse az Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kigyóméreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukba, és a békesség útját nem ismerik. Ugye ez a 36. Zsoltárból idézi: Isten félelmével nem törődnek. Na most ez a diagnózis, ez totálisan szembe beszél azzal, amit én tegnap idézgettem a humanista pszichológiának, pontosan az ellenkezőjét mondja, hogy az ember jó, az embernek vannak képességei, és viccesen azt mondtam reggel a testőreknek, hogy ma is szeretnék pszichológiai órát tartani, de most bibliai pszichológiai órát. Tessék megérteni, az Úr Jézus mit mondott nekünk, és miért kell óckodnunk ezektől a dolgoktól, mert humanista. Hát mi baj, ez olyan szép dolog, ha valaki humanista, nem? Nagyon csúnya dolog. Mert az emberi önimádatra épül. Az emberi központra épül. Ugye, hogy elítéltük mi, agyokosok, mikor már felismertük, hogy nem a Föld körül forog a világegyetem, hanem a Föld forog a nap körül. Ugye a heliocentrikus világkép, milyen büszkék vagyunk, hogy mi ezt tudjuk. És tessék megnézni, hogy lelki értelemben még mindig ott tartunk, hogy geocentrikus világképpen hiszünk, mert az ember körül forog minden. Mi vagyunk a világ mindenség középpontja. Ha valaki hallotta novemberben Steve Hawking előadását a Tudomány csatornán, beharangozták előre, hogy nagyon okos dolgokat fog mondani, hát kíváncsi voltam és meghallgattam. Testvérek, akkora ökölséget mondott, hogy az óvodások nem mondanak ekkorát. Nem, akkor sem hiszik az Istent. Akkor sem hiszik, ha látják, hogy minden a törvényből, minden szellemi eredetű, erre miben hisznek a platonizmusban. Hogy az ideák önmaguktól vannak, és azt mondta, hogy az egész világegyetem nem lenne, ha mi szemlőlői nem volnánk. Ez a platoni tanítás. Normális vagyok? Tehát teljesen körülöttem forog a világ. Azért van a világ, mert én nézem, meg látom, meg tapasztalom. Mert valamicskét felfogok belőle. Hát ilyen gőgöt. Hát nem úgy van, ahogy az ige mondja, hogy Isten a bölcsek bölcsességét bolondságát teszi. Hát elmegy az eszünk abban a pillanatban, amikor kitagadjuk a mi úrunkat, amikor nem körülötte forog az életünk. Hát legyen eszünk nekünk, hívőknek, és higgyük már, hogy a heliocentrikus világkép a helyes, hogy Isten körül forog ez a világegyetem, mert ő teremtette. Tehát a humanista pszichológia nagyon helytelen gondolkodásból fakad, mert egy abszolút rossz antropológiából fakad. Tegnap ezt a testőrünk a kis csoportban el is magyarázta, ha az ember kép, hogyan teremtett minket az ember? Isten, az embert ugye úgy teremtette, hogy a földporából, hát valóban minden sejtünkben a földi anyag van, aztán azt mondja, az ő lelkét lehette belénk. Így lett az ember ugye élőlényé, személyiségé. Mert ugye tetszenek látni ezeket a bolond filmeket, ha testvérek nem is, de a gyerekeik nézik ezeket a sci-fi filmeket, hogy a robotok fellázadnak, és hogy mi olyan teremtő intelligenciával rendelkezünk, hogy olyan robotokat és gépeket fogunk létrehozni, amelyek aztán öntudatra ébrednek és szembefordulnak velünk. Na most, kérem szépen, ettől nem kell félni. Mi soha nem tudunk olyan gépeket teremteni, amelyek személyiségek. Nagyon okos gépeket tudunk. Hát már olyan sakkozó automata van, amelyik néha megveri a legnagyobb sakkozót is, meg olyan matematikai produkciókra képesek a számítógépeink, hogy az ember arra nem képes, de soha nem lesz személyiség. Soha nem lesz személyiség. Azért, mert az önmagánál nagyobbat, sőt azonosat csak képes létrehozni egy lény. Tehát mi nem vagyunk képesek. Tehát ez egy egészen szavár dolog. Freud Tamás, ez a nagyon értelmes, okos agykutató, aki a Tudományos Akadémia egyik alelnöke, világosan elmondta a tévében, saját fülemmel hallottam, vegyétek tudomásul, vagy így mondta, hogy vegyék tudomásul, hogy az ember teremtettség, mert személyiség. És személyiség csak személyiségtől eredhet. Isten személyiséget teremtett téged. És hogy történt ez? Ugye az ő lelkét adta. Az embernek van egy hústeste, ezt így mondja a Biblia görög szóval, hogy a szarx, a test, aztán van a psziché, amivel a pszichológusok foglalkoznak, értelem, érzelem, akarat. és van a pneuma, a Szent Lélek, aki pedig Istentől adatott az embernek. Ebben a hármasságban teljes az ember. És miután a paradicsomban az Isten lelkét veszítettünk el, ahogy a költő mondja, a jobb rész kihalt belőlem, tehát gyakorlatilag az ember test és psziché. Egész addig, amíg újonnan nem születik. Innen van a kőszív. Ugye ez csak egy kép, hogy a kők, szív, az a szív, amelyik érzelem nélküli. Hát minden érzelme önmagára hat vissza, mert önző. Tehát a másikat nem szereti, a másikkal ellenkezik, és főképp Istent nem szereti. Mert elvesztette Isten lelkét, és más démonikus hatások alá került, ezért gyűlöli Istent. Honnan veszem, hogy az ember gyűlöli Istent? Hát tessék a magyar valóságba egyszer belehallgatózni, mikor atyánk fiai a kertbe dolgoznak, ráüt kalapáccsal a kezére az ács, akkor megtetszik hallani, hogy káromolja az Istent. Én mindig ezzel szoktam humorizálni, tessék megmondani, mikor hallotta valaki azt, hogy a sátánt káromolta volna valaki, amikor a körmire üt. Soha. Soha. Csak Istent. Csak Istent. Azt az Istent, akiben nem is hisznek. Azt az Istent káromolják. Miért? Mert ez van az ember szívében. Nincs benne Istenfélelem. Nem ismeri, nem keresi, nem törődik vele. Ebben vagyunk. És akkor így mondja ugye 1 Mózes 6-ban, hogy az ember szívének gondolata szüntelenül gonosz, kora ifjúságától fogva. Hát, ez igen ellene mond a humanista antropológiának, a humanista emberszemléletnek totálisan az ellentéte. De nem mindegy, hogy melyiket hiszed el. Nem mindegy. Mert akkor a gyógyulást is másképp keresed. Mert ha javítható a szív, pedagógiával, mindenféle mágikus módszerekkel, agykontrollal, jogával, ha javítható, hát akkor meg lehetne javítani. De tessék nekem egy embert mutatni. Csak Isten tudja megadni az új szívet. És ez az új szív, ugye, mert a szív a Bibliában mit jelent? Tulajdonképpen a te személyiségedet, a te egész belső világodat, azt jelenti a szív. Tehát a Biblia így fejezi ki, hogy a szív. Ugye, én ehhez nem értek, de olvastam egy cikket, hogy most rájöttek, hogy a mi szívünk, amit csak egy pumpának gondoltak, nem is olyan egyszerű, hanem ott nagyon komoly információközpont van, és az aggyal nagyon komoly kapcsolatban van, tehát még az se olyan, mint eddig hittük. Na, de ez csak mellékes dolog. A szív átültetésnek meg kell történni, tehát egy teljes új szívet kell kapni. Ugye van olyan stádiuma a szívbetegségnek, amikor úgy elmeszesedett, vagy már olyan állapotban van, hogy egyszerűen ki kell cserélni, mert már a szívizom is elfolyult, már nem lehet javítani rajta. Igen, ám csak van ám egy nagy probléma a biológiai szív átültetéssel. A legnagyobb probléma, mint idegen testet ki akarja vetni a szervezeted. És akkor ilyenkor leállítják az immunrendszert, mit tudom én, hogy csinálják az orvosok, de az a reakciója a szervezetnek, hogy ki akarja lökni. És így vagyunk ám mi az új szívvel, hogy a te tested, az óembered berzenkedik bizony. Azt mondja Pál apostol, hogy a lélek a test ellen, a test a lélek ellen vitézkedik, vagy harcol. Tehát addig nem történtek benned olyan meghasonlások, mint mikor kaptál egy új szívet, ugye? És ez a szív, ez ki akar löködni, mert az óember nem akarja befogadni. Nos, itt a te felelősséged. Ugye ezek csak képek, és azért használom, mert érdekes kép, mert valóban a idegen szívet ki akarja lökni a szervezet, és mi is berzenkedünk, és sok hívő ember nem érti, hogy miért csúszik vissza. Mert aztán itt a személyi felelősséged, hogy most te ezt az új szíved befogadod-e teljes hittel, teljes alázattal, aláveted magadat, hogy is mondja Pál? Élek többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érte. Gyönyörű megfogalmazása annak az új állapotnak. Most hát pedagógia, mert szeretnék azért egy kicsit erre kitérni, mert a mai éppen a humanista pszichológia alapján teljesen átprogramozták a pedagógiát is. Tehát egy teljesen más pedagógiával dolgozunk ma, mint mondjuk 1500 éve. Hát az én nagyapám az egy olyan ember volt, egy orvos volt, és mikor én ilyen kisfiú voltam, aztán valahol orvoshoz keveredtem, meg később is meglátták a nevemet, és némelyik orvos azt mondja, hogy nem a Zsigabácsi unokája vagy. És akkor az egyik elmondta, hogy mi úgy féltük a nagyapától, mint a tűztől. Mert ő maga is rettenetes szigorú volt. Az volt kírva az íróasztalán, hogy rend a lelke mindennek, és rendkívül szigorú volt. Ezek az orvosok, tessék elképzelni, nem is tudom hány császár meccést csinált, parasztházzá konyhaasztalon. Bizony, mert 40 kilométerre volt a kórház, mire a parasztszekér bezögyök vele, ugye 20-as évek, hát addigra meghal a kismama és a gyerek is, nem volt mese. Hát ezek az orvosok küzdöttek naponta halállal, de olyan szinten, és hát bizony ezek tudták, hogy csak úgy lehet működni, ha én mindent rendesen, keményen, szigorúan. És ő mikor tiszti főorvos volt, megyei tiszti főorvos volt, keményen bánt magával is, meg a fiatal orvosokkal is. Aztán egy alkalommal, ugye gimnáziumnak volt a iskolaorvosa, riasztják, hogy lelőtte magát egy diák. Ugye ott fekszik a gyerek a vérben, a nagyapa oda megy, megnézi, fölkapja a gyereket a földbe, és lekever neki egy iszonyatos pofont, pszichológia bevezetés. Hát mert kiderült, hogy a gyerek kiúszta egy a bőrét, és átlőtte. Mert meg akarta buktatni a tanár úr. És ő terrorizálni akarta a tanárt, ugye egy valami földbirtokos fia volt, apuka a pisztolyát elhozta, kiúszta a bőrét, átlőtte. Na éppen adott neki egy pofont, ugye majd elállult mindenki, tanárok, diákok, akik ott szörnyűködtek. De tessék elhinni, hogy így lehet, mert mit akart az a gyerek? Zsarolni. Ez meg akarta zsarolni. Na, ezt rögtön látta, ugye is kapott egyet. Vagy ugye, hát tényleg így kell nevelni? Hát most mit csinálnának ma? Most agyon ajnároznánk, hogy szegény gyerek, micsoda pszichózisbe esett, micsoda szörnyű állapotérzés, elkezdenénk vigasztalgatni, szeretgetni, na hát a legközelebb is átlőni magát. Tehát nem, ezt le kell építeni. Volt nekem egy kollégám, és ez nagyon drámai, szemem előtt egy szorosan együtt dolgoztunk sokáig, és mindent tudtam róla. Elmesélte, hogy egy ex-sváb családba élt. És miután az ő apját elvitték a frontra, az öreg nagypapa volt a férfi a háznál, meg ő 5 éves gyerek. A nagypapa kijelentette, hogy te vagy a férfi a házba. Ült az asztal fönn, az 5 éves gyerek. Ő kapott mindig először az ételből, minden ő volt az első. Hát ma ez nem ritka, mert minden családban így van. A gyerek a király, nem? Na és akkor mi lett ebből? Testvérek, ebből az lett, hogy ez az ember egy iszonyú lelki zavarba keveredett. Mert hát az életben nem ő volt a király. És mindenkivel konfliktusba keveredett. De oly mértékig, hogy alig lehetett sokszor lefékezni. Olyan öntudat volt benne, hogy ez elképzelhetetlen. És akkor én próbáltam sokszor inteni is, de amíg élt a felesége, addig szeretettel őt valahogy egyensúlyba tartotta. Meghalt a feleség, mindenki rátámadta a főnökére tetlegesen, meg egyszerűen a kollégáját úgy lerúgta a székről, csak úgy röpült, a saját két lányával úgy bánt, mint a kutya. Mi lett a vége? Láttam, hogy ebből nagy baj lesz. És elmentem hozzá, és beszélgettem vele. Mondtam neki, Józsi, hidd el, nagy baj lesz ebből, ahogy te viselkedsz. Nem, mert ő neki van igaza, mert így, meg úgy, és stb. Nem lehetett vele beszélni. Aztán kiderült, hónapokon keresztül hordta a kötelet a táskájába. Mert végül önmaga ellen fordul az ilyen ember. Na most, mi lett a vége? Az erőműbe, mivel a főnök, a nagyfőnökkel is konfliktusba keveredett, ezért úgy gondolta, hogy úgy áll bosszút a vezérigazgatón, a főmérnök, a vezérigazgató helyettesen a főmérnökön, hogy ott végzi ki magát az erőműbe. Bekapcsolta magát, olyan fémórákkal bekötötte magát a sorkapcsokba, kapcsolót tett a mellére, rákapcsolta, kivégezte magát. Szólnak nekem, hogy menjek ki, mert a kollégámnak a beosztottja volt, hogy ne legyen ott egyedül a halottal. Kimentem. Jött az orvos, az üzemorvosnő, hát az ott elájult majdnem, ott kellett fölpofozgatni. Jött a főmérnök, testvérek, ez olyan döbbenetes jelenet volt, hogy én azóta se feleltem. Jött a főmérnök, odaállt a Józsi barátom halott teste fölé, azt mondta, szemét ember voltál, Józsi, és ott hagyta. Ezt ért el? Mert mindenki fölfogta, hogy miért ott végezte ki magát. És hol kezdődött? Ott, hogy a nagypapa a főhelyre ültette a kis taknyos kölyköt. Így kerülnek szembe egymással a nemzedékek, így tesszük tönkre saját magunkat, a családjainkat, így nem értjük meg, hogy miért van konfliktus nemzedék és nemzedék között, mert senki nincs a helyén. Mert az ördögnek az a célja, ne légy a helyeden. És ezt azért mondom el, mert ezek ilyen drámai dolgokban csúcsosodnak ki. Milyen pici dolog. Hát milyen aranyos. A gyerek ott ül, a 5 éves gyerek, ő a férfi a háznál. Hát ne a gyerek legyen a férfi a háznál, hanem legyen a férfi a háznál. Mert az úr mit mondott? Hogy a férfi a felelős. És a régi keresztény embereknél ezt a férfiak fel is vállaltak, ma nem vállalják fel. Már a felelősség a nőjé. Hol kiharcolja a nő, hol a nyakába szakad, kinél hogy működik, de a férfiak nincsenek sehol. Most olvastam Zimbardónak, ennek az amerikai szociológusnak a könyvét, amelyikben leírja az amerikai társadalom jelen helyzetét. A főcím kapcsolat, alcím, hol vannak a férfiak. Na most testvérek, hogy kezdődik a probléma? Onnan kezdődik a probléma, hogy a férfiak föllázadnak Isten ellen, a nők fellázadnak a férfiak ellen, a gyerekek a szüleik ellen, mindenki mindenki ellen, aztán szétesik minden. Mert Isten rendet vágott, rendet teremtett. Ő nem véletlenül azt mondta, hogy a férj, az asszony feje a férfi pedig, feje pedig a Krisztus. És akkor az asszony engedelmeskedjen a férjének. Testvérek, ha egy férfi feje a Krisztus. Mit jelent az, hogy feje a Krisztus? Ugye a Krisztus fejével gondolkodok. A Krisztus szívével gondolkodok. A Krisztus szíve lakik benne, a Krisztus indulata lakik benne. Ugye a világi rend mit jelent? Hogy aki a főnök, és nagyon sok keresztény férfit alig győzök leállítani. Hát teljesen elmegy az eszük. Azt mondja, hogy én vagyok az asszony feje. Hát mi az, hogy nem azt csinálja, amit én mondok? Hát mondom, ember, te nem érted az egészet. Hát mit mondott az Úr Jézus? Ti közöttetek nem ez a rend. Mire mondta? Azt mondja, a világ fejedelmei uralkodnak rajtuk. Jótevőknek mondatják magukat, de ti közöttetek nem az a rend. Aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a szolgátok. Aki első akar lenni, legyen a rabszolgátok. Hoppá! Értitek, hogy a hős férfi elolvassa a Bibliából, ő az asszony feje, aztán az asszonynak hús. Hát ez nem erről van szó. Hát pont az ellenkezőjére van szó. Én nekem az élet, mit tett az Úr Jézus? Az életét adta a szeretteiért. Érted és értem, akkor én is köteles vagyok az enyémeiért odaadni az életemet. Ez a Krisztusi uralom, hogy az életemet adom értük. Na, ilyen férfit lehet szeretni. És ezért hol vannak a férfiak? Mert nem a Krisztus a fejük. És akkor az Zimbardo leírja, hogy 1961-ben az Egyesült Államokban a diplomások kétharmada férfi volt, egyharmada nő. Ma pontosan fordítva. És a férfiak már lassan a gimnáziumot nem tudják elolvasni, elvégezni, és tudjátok, mit mond, miért nem? Mert pornófüggők. Mondja ez a világi szociológus. Aztán nincs terápia, egy iszonyatos diagnózis van, hogy mibe vagyunk, és nincs, nincs ugye megoldás. Elmondom én ezt Biatorbágyon egy csendes napon, akkor olvastam éppen a könyvet, utána oda jön hozzám egy csíó, hogy most volt itt Magyarországon, ez most volt a tavasszal, most volt itt Zimbardo. Egy 80 éves szociológus, világhírű szociológus. Elmondja ezeket a dolgokat, aztán mondja a butácska terápiáját. Sőt, be is vallja, hogy igazából nincs is terápia. És akkor a fiú oda megy hozzá, és mondja neki, hogy van terápia. Azt mondja, nem mondja, és hogy van. Azt mondja, én is pornófüggő voltam, mondja a fiatalember. Így mondja, elmondta nekem. Én is pornófüggő voltam. Tökéletesen megszabadultam. Hogyan? Az Úr Jézus Krisztus által. Új szív. Új szem. Megszentelődik a szív, a szem, az egész életed. Na most, ugye értitek, hogy ez mennyire húsba vágó? Ez nem úgy van, hogy ó, hát egy kis vallásos szöveg, meg elmegyünk a templomba, legalább abban az egy órában kicsit békességünk lesz. Hát nem erről van szó. Nem egy kis vallásos más akar az Isten nekünk adni, hanem egy radikális szivátültetés. Egy radikális, teljesen új életet akar adni. Ugye mit kap Nikodémus az Úr Jézustól? Azt mondja, te Izrael tanítója vagy, és te nem tudod ezeket? Nem tudta. Ott van a kezében a Biblia, és nem tudja. Hát miért nem tudja? Most itt vannak a mi hívő embereink, mert engem nem érdekel, hogy a világ hova futkoz. Hát persze, hogy a pszichológushoz futkoz, hát hova futkozna máshova. De amikor a hívő kezdek ott keresni, itt történt ebbe a terembe. Jött egy svájci lelkésznő, leült négy kislányjal, Gölner Pali volt az esti szolgáló. Már nem emlékszem pontosan se az igére, se a prédikációra. Minden esetre ott a nő elkapja a Gölner Palit, ez a lelkész nő, és leordítja. Én már akkor jöttem vissza, amikor már mind a kettő teljesen ki volt borulva, a nő remezgett az idegességtől, és ordítozta, hogy már pedig bűn nincs. Az csak Pál apostol találta ki. Az Úr Jézus nem beszél a bűnről. Hát mondom, ennek milyen bibliája lehet, mert magyar származású volt, és akkor én odaállok melléjük, és látom, hogy ez most már úgy bemerevedett a két front, hogy ebből nem lesz semmi. Erre mondtam a hölgynek, hogy tessék abba hagyni. Jöjjön ki velem egy kicsit sétáljon, nyugodjon meg, hát nem szabad így korítgatni a magát. És akkor jó, kijön velem, és mondom, hát igazából mi a probléma? Azt mondja, hát ez a bűről beszél. És azt mondja, most végzem a pszichológiát. Tudomásul kell venni, hogy az egyházban csak a pszichológiai módszerekkel lehet lelki gondozni, igét hirdetni. Na most tessék ezzel vitatkozni. Nem is akartam, de föltettem neki egy kérdést. Mondom, nem régen történt velem, hogy magához kéretett egy 82 éves asszony. Hívő, komoly hívő, biblikus asszony. Azért hivatott, mert azt mondta, hogy ő sem magának nem tud megbocsátani, és ő úgy gondolja, az Isten se bocsát meg neki, mert 30-as éveiben két gyermekét eltette. Abortusza volt. Ezt nem lehet megbocsátani. Ezt nem hiszi el, hogy az Isten neki megbocsátja. Mondom, mit mondaná ennek az asszonynak? Hát ezt látni kellett volna. Elképett. Azt mondja, nem tudom. Hát akkor a pszichológia ennyit ér egy kínos pillanatban. És tudjátok, mit kérdez? Így felénfúr, és maga mit mondott neki? Hát mondtam neki, tudja, mit mondtam neki? Az, hogy gyilkosság, de arra is van bocsánat. Nem szabad nekünk mellé beszélni, mert az az asszony tudja. Tudjátok, mi a probléma? Hiába mondod neki, hogy nem az. Egy csendes hang azt mondja neki, bizony gyilkos vagy. Na most ezt véd ki pszichológiai alapon. Nem lehet. Mert az Úr belém építette. Tudom, hogy gyilkos vagyok. És akkor mi a megoldás? Gondolj a keresztre. Ott van a gyilkos Jézus mellett. Még ma velem leszel a paradicsomban. Nincs rá bocsánat? Van rá bocsánat. Aki megvallja, minden bűnre van bocsánat. Ez az igazi evangélium. Ez az igazi pszichológia. Ezt nem lehet felülmúlni, mert ez igazi békességet ad, igazi megoldást ad. Próbáljátok megérteni. És ha meg akarjátok érteni az élet bármilyen problémáját, én állítom, hogy nem találhattok még a modern életben sem olyan problémát, amiről nincs szó a Bibliában. Ami a Bibliában ne adna világos választ, sőt megoldást. Akár a diagnózis, akár a terápia tekintetében. Mindenre van megoldás. Olyan csodálatos a mi Urunk, hiszen ő alkotott. Hát ismer. És mit mond az Úr Jézus? Azt mondja, ne hívassátok magatokat atyáknak, mert egy a ti atyátok a Krisztus. Ne hívassátok magatokat tanítóknak, mestereknek sem, mert egy a ti mesteretek a Krisztus. Ne hívassátok magatokat doktoroknak, mert egy a ti doktorotok a Krisztus. Hát el lehet jutni erre, hogy én tényleg, hát ha hiszed, hogy ő az Isten fia, hogy ő teremtett. Általa teremtett. Olvasd csak el a Zsidó 1. második versét, olvasd el a Kolossé levelet, és kiderül, hogy általa is, reálnézve teremtette Isten a világ. Általa. Turmezei egyik énekében így énekeljük, hogy az átszegzett kéz, teremtő kéz az gyógyít véresen. Gyógyító kéz. És miért hisszük azt, hogy mi emberek ki tudjuk magunkat hozni a mocsárból, mint Mühlhausen báró? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Ehhez nekünk külső segítségre van szükségünk. Megváltóra, Krisztusra van szükségünk. Aki ismeri a szíved minden titkát, ismeri az egész lényedet, ő tudja, hogy mire van szükséged. Erre azt mondja az Úr Jézus Nikodémusnak, ha újonnan nem születtek, meg sem láthatjátok az Isten országát. És hogy lehet újonnan születni? Kérdezi Nikodémus, bemehet az ember újra anyja méhébe, és megszülethetik újra, ugye? Hát ezt tanítják a reinkarnációs tanításban, hogy lényegében nagy szamárság az egész, csak matematikailag tessék elmondani, mekkora szamárság. És ezt elhiszi az európai ember. Azt nem, hogy van egy hatalmas Isten, aki itt újonnan tud teremteni, és örök életet tud neked adni. És ez az egyetlen terápia. Itt mondtam valakinek, egyszer elhívtak egy fiatal asszonyhoz. Olyan depressziós volt, és olyan félelmei voltak, olyan szorongása, hogy az ajtón nem mert kimenni. És akkor én beszéltem neki az Úr Jézusról. És akkor megbeszéltük, legközelebb majd elhozzák őt. Elhozták hozzám. Aztán megint beszéltem neki az Úr Jézus. Ez az asszony ott elfogadta az Urat. Ez 2 hét múlva teljesen felépült. 2 hét alatt. Hát nem csoda. És nem tudtak rajta az orvosok segíteni. Egyszerűen nem tudtak rajta segíteni. Olyan szorongása, olyan fóbiája, olyan félelmei voltak, nem tudtak rajta segíteni. Egyedül az Úr. Most ebben nagyon óvatosnak kell lennünk, mert ugye itt megint át lehet esni a rajongásba, hogy az ige azt mondja, én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Akkor erre azt mondják, meg én, mert én vagyok a gyógyító, mert én nekem hatalmam van. Nem. Egyszer egy fiatalember eljött hozzám, mert a pszichiáter, egy hívő pszichiáter hozzám küldte, mert mondta a felesége, nem idegbeteg, hanem lelki beteg, nem pszichiáterre, hanem lelkészre van szükség. És akkor elmondja a fiatalember a problémákat, közli velem, hogy ő ateista, és nem is érti, mi történt a feleségével. Aztán odaböki nekem, na és akkor most hogy fogja meggyógyítani a feleségevel? Hát mondom, én sehogy. Hát akkor minek gyűjtem ide? Mondja, így. Hát mondom, azért jött ide, mert én tudom, ismerem azt, aki majd meggyógyítja a maga feleségét. Ha nem így csináljuk, úgy járunk, mint a 9 tanítvány ott a holdkorros ember apjával. Idehoztam a fiamat, és nem tudták meggyógyítani. Hát miért nem tudták? Azt mondta az Úr Jézus, mert ez csak imádsággal. A bőtölést, azt tessék elképzelni, a legrégibb kéziratokban nincs benne. Csak az imádság. A legrégi evangéliumi kézuratokban nincs benne. Az már egy kicsit a mi vallásos gondolkodásunk. Ha én böjtölök, rákényszerítem az Istent. Nem, csak az imádság. És amellett még böjtölhetsz, de mire kell a böjt? Hogy tudj imádkozni. Értitek? A böjt azért kell, hogy megfegyelmezzem magamat, hogy legyen időm, erőm imádkozni. Tehát a bőtel nem tudom kicsikarni az Istentől azt, hogy majd meggyógyítja. Ne értsük félre dolgokat, mindennek szépen megvan a helye. Tehát ne hidd el, hogy te tudsz gyógyítani. Ne hidd el, hogy ezek a hídgyógyítók tudnak gyógyítani. Ne hidd el, mert egyedül az Úr a te gyógyítód. Ő tud gyógyítani. És ne, a mi dolgunk meg, hirdessük, hogy ő tud gyógyítani. Igenis, bátran merjük hirdetni, hogy nála van gyógyulás. Ő ki tud húzni a mély depresszióból, ki tud húzni a nyomorúságodból. Persze hozzá kell tenni, mint Sadrák, Misák és Abednego, de ha nem tenné is, akkor se imádjuk a te isteneidet. Mert azt azért tegyük hozzá, hogy nem feltétlen, és nem minden esetben gyógyít meg bennünket az Úr. Volt egy asszony unokatestvérem, az a hídgyülekezetben, hát bizonyos vezető szinten volt, és amikor legjobban hirdették, hogy a hívő ember nem lehet beteg, akkor sorra mind beteg lett az összes vezető. Aztán Uzoni Péter meghalt Majrákba, ez az én unokatestvérem, Vajdaganatba. És a halál előtt meglátogattam egy hónappal a kórházba. Azt mondta, most figyeljetek meg, mit mondott. Ez a nagyon okos nő volt egyébként. Azt mondta, most már tudom, hogy varázslással nem lehet gyógyítani. Hoppá! Ő, aki ott vezető ember volt, rádöbbent, hogy ők varázsolgatnak. Nagyon komolyan kell ezeket venni, testvérek, mert ezek ilyen kemény dolgok. És ne higgyük, hogy meg lehet kerülni az Úr Jézus, meg majd én, meg majd a pszichológia, meg majd ez, meg az. Értsük meg, szívcsere, nincs más. Új szívet adj, én Istenem, ahogy énekeljük az énekbe, és valóban kérni kell, mert akkor kapod. És hogyan lehet kapni? Azt mondja Nikodémusnak az Úr, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztába, úgy kell az emberfiának felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Fel kell nézni a megfeszített Krisztusra, akkor gyógyul meg a lelked. Hittel kell felnézni a keresztre. Ez ilyen világos. Ez a mi gyógyítási helyünk. Csak ő tud gyógyítani, csak ő általa tudni. Miért? Mert Isten ezt mondta, hogy ő Krisztusért bocsátja meg a bűneimet, ő Jézus Krisztusért fogad be a mennybe, minden Krisztusért adatik nekem. És ha ezt nem hisszük el, akkor futkozhatunk föl a fához, és akkor ne csodálkozzunk, hogy nem keveredünk ki semmiből. Most tényleg ilyen kőszíve van az embernek? Testvérekkel most itt a héten beszélgetünk, és többször előjött ez, hogy van az, hogy egyesekkel nem lehet beszélni. Hogy van az, hogy a fiam nem fogadja, hogy van az, hogy a lányom nem, hogy van az, hogy az anyám nem, és így tovább. Hogy van az, hogy nem fogadják el? Hát úgy, hogy megkeményítik a szívüket. Azt mondta Pál ugye a zsidókról, a saját igazságukat akarták érvényre juttatni az Isten igazságával szemben. Az alázatosoknak kegyelmet ad, a kevélyeknek ellenáll. Aki odaállsz az Isten és azt mondod, hogy Uram, ezt érdemeltem, én bemegyek egyszer az öreg otthonba egy néni meglátogatni, hát akkor én még fiatal voltam, azért mondhatom, néni, ilyen korombeli néni volt az akkor, és azt mondja, belépek, leülök, azt mondja, tiszteletes úr, ezt érdemeltem én az Istentől? Már kvázi, hogy megbetegedett. Mondom, nem testőrem, nem ezt. És rám néz, mondom, örök kárhozatot. Maga is, meg én is. Ezt érdemlem. A kegyelem pedig az, hogy örök életet. Tudjátok, milyen nagy különbség? Itt az Isten igazsága és az én igazságom közötti különbség. Most elfogadom, hogy én kárhozatot érdemlek? Ezt már többször elmondtam, hogy hivatnak egy katolikus öreg otthonba, hogy haldoklik egy néni, de nem találnak református papot, jöjjek, hozzak neki úrvacsorát. Jó, megyek, mi agendánk úgy kezdődik az úrvacsori liturgia, hogy vallod magad bűnösnek és ezért kározatra méltónak, mondja az idős néni, nem, becsukta az agendát és elkezdtünk beszélgetni. És testvérek, az a csoda, hogy ez a 92 éves asszony, aki szerintem egyáltalán nem haldoklott, teljesen világosan megértette, hogy a kárhozatra méltó bűnös. És olyan alázattal vette az úrvacsorát. Tehát értitek, milyen jó volt, hogy nem a református pap ment? Mert ott nem így kezdődik, bár a lényege ez, csak ez nem volt hozzászokva. Ez nagyon éles volt neki, és ez nem volt hozzászokva, és egyből rávágta, hogy nem. És annyira, ugye, hogy mi van bennünk? És ettől kemény a szíved, hogy az Istennek sincs igaza. Tehát ezt érdemlem én? És akkor kezdjük sorolni. Rákos vagyok? Ezt érdemlem én? Hogy a gyerekeimmel mi van? Hogy engem egyedül hagynak? Hogy senki nem törődik velem? És így tovább. És akkor az ember lázadozik, mondja magáért önmagában, lehet, hogy ki sem mondod, mert hívő vagy, aztán tudod, hogy nem szabad, de ott a szíved mélyen azért mégiscsak ez motoszkál, és akkor testvér, vald meg. Vald meg az Úrnak. Látod, mi van a szívemben, Uram? Na most tényleg kárhozatot érdemlek. Na most ezen tessék komolyan elgondolkozni, mindenki a maga életére nézve. Mert úgy általában kimondhatjuk, hogy igen, de most te tényleg kározatot érdemelni? Én tényleg kározatot érdemelni? A érdemeink szerint testvérek természetes. Hát törvényszegő vagyok. A bűn zsoldja a halál. Hát ez kellene egyszer az agyunkig eljusson. És akkor rádömmelnék, hogy Uram, adj új szívet. Olyan szívet, amelyik nem mond neked ellen. Olyan szívet, amelyik meghódol előtted, amelyik imád téged, amelyik szeret téged. Hát lehet ilyen szívet kapni, de csak új szívet. A Szentlélektől tulajdonképpen a Szent Lelket kell megkapni, és vele együtt megkapott Krisztust. Most nem véletlenül mondtam, hiszen Jézus azt mondta, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéhez. Ezt a tanítványainak mondta. Tehát, ha te tanítványa van, nyugodtan hidd el, hogy ő veled van minden napon a világ végezetéig. De hogyan? Hát úgy, hogy a Szentlélek által, mert a Szent Szellem, mert mondhatjuk így is, a Szent Szellem, a Szellem, ő be tud költözni a te testedbe. De az ördög is. De akkor teljesedik ki a teremtés újra benned, ha befogadod a Szentlélek ajándékát, és ez lesz egy új szív. És a Szentlélek, így mondja János 14.23-ban az Úr Jézus, hogy aki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt az én atyám is szeretni fogja. És elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Mi ez a többes szám? Hát testvérek, a Szent Háromság Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Hát nem arról van szó, hogy csak a Szentlélek? Hát testvérek, ahol a Szent Háromság Isten egy igaz Isten, nem így mondjuk mindig, egy igaz Isten. Hát ha a Szentlélek veled van, akkor veled van az Atya is, meg a Fiú is. És akkor mondhatod, hogy veled az Isten. Tehát ő akar szállást készíteni magának nálad. És amikor ez megtörténik, akkor születsz újjának. Akkor megtörténik a csoda. Helyreáll a teremtési rend. Újra Isten fiává leszel. Akik befogadták őt, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Akik nem testtől és vértől, nem a férfi indulatából, hanem az Istentől születtek. És ez az Istentől születés, hát ennek meg kell történni. Meg kell, mert az Úr Jézus mondta, hogy kell, szükség néktek. Ez elkerülhetetlen. Nem lehet vallásossággal kipótolni. Ez elkerülhetetlen. Ennek be kell következni, és akkor van örök életed, mert az örökké való beléd költözött, mert attól kezdve az örökké való Isten neked adta az örökké valóságot. És tiéd az Úr, és te az övé vagy. És szeret téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Attól kezdve, mert az ő gyermeke vagy. És ez valami hihetetlen csoda. És mi nekünk aztán jönnek a reflexek, hogy kilökni ezt az új szívet, de hát a doktornő tudja, hogy ezt hogy szokták csinálni, de lelkileg is vannak ám itt módszerek, hogy hogy kell ezt csinálni, ne löködjön ki az új szív. Hát az ige, a tejnek italával kell táplálni. Naponta táplálkozni kell. Igét olvasni, imádkozni, élő eleven kapcsolatban lenni, mert ha nem, kilökődik az új élet. Ugye valahogy leállítják az immunrendszert. Hát állítsd le az immunrendszert. Hogy kell ezt csinálni? Azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. Krisztussal együtt el vagyok temetve. Tehát hova kell, mit kell csinálni az óva embereddel? Meghalt. És aztán nem fogja kilökni. Mert a halott ugye nem csinál semmit. De Luther azért szokta mondani, hogy ugye a keresztelésnél a mártjuk a kisgyereket, abban az időben úgy kereszteltek, hogy fogták a babát, az a nagy templomi kútba belevártották, és azt mondja, de hát az óember huncut és tud úszni. Nem fullad bele. Na most, tehát ezért kell hitáltal azt tartsátok magatokról. Add fel. Uram, én a tied akarok lenni, én megtagadom ezt. Bonhoeffer így mondta, a Péter tagadását így magyarázza, azt mondja, két lehetőséged van. Vagy az Úr Jézusra mondod, hogy soha nem ismertem ezt az embert, vagy magadra. Vagy magadat tagadod meg, vagy őt. Más lehetőséged nincs. Tehát ezért mondja, hogy tagadd meg, vedd fel a keresztedet. És akkor nem löködik ki az új szív. Egyébként a keresztségről akartam egy-két gondolatot. Higgyétek el, néha a legkegyesebb dolgok, a legfélelmetesebb dolgok. Amikor ilyen tanítanak, hogy megkereszteljük a kisgyereket és az újonnan született. Hát testvérek, akkori Magyarországon a lakosság 86%-a újonnan született, mert meg vannak keresztelve. És akkor az újonnan született emberek káromolják az Istent, meg nem teszik be a lábukat a templomban. Hát ekkora butaságot hirdetnek papok, püspökök, a katolikus egyház, ez hivatalos tanítása. Nálunk nem hivatalos tanítás, nálunk csak átvették, és most egyes papok hirdetik, hogy megvan keresztelve, már újon is született. Ez hogy lehet így beszélni? Ez nem így van. Megmagyarázom mindjárt, miért nem. Hát ugye mit mond az Úr Jézus? Hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Na fordítsuk meg a dolgot. Aki megkeresztelkedik és hisz, majd az üdvözül. Ugye értitek? És mert az Úr Jézus folytatja is, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Tehát a keresztség, én mindig elmondtam a templomban, hogy vedd úgy, hogy a keresztség eljegyzés. Az Úr komolyan veszi. Ő fölírja a te nevedet. De aki győz, annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Tehát egyszerűen az eljegyzés után esküvőnek kellene lenni. Az esküvőn meg mit kérdeznek? Szereted? Igen. Ki kell mondani az igent? Egy életre, örök életre. Igen, én az Úr Jézusé akarok lenni, mert szeretem, és ő legyen az én Uram. Hát ha ezt valaki nem mondja ki, soha nem üdvözül. Tessék el, én hiába keresztelgetik meg, akár bemeríthetik meg, akár mit csinálhatnak vele, az nem fogja üdvözíteni. A Luther olyan világosan, hogy nem a víz tesz ilyen nagy dolgokat, hanem a vízzel együtt használt ige. Az ige, az ige érett, az Isten ígéret tesz ilyen nagy dolgokat, az Isten ige. Tehát ezeket tisztázzuk, mert ne hagyjuk magunkat megtéveszteni. Emlékszem, egy református atyafi egyszer nagyon büszkén mondta egy beszélgetésen, Liza néni jutott, ő vezette a beszélgetést, és nagyon büszkén mondta, hogy ő most bemerítkezett. Liza néni csendesen megkérdezte, de minek? De most tényleg minden? Hát ha én egyszer meg vagyok keresztelve, akkor elfogadom, Uram, te már egyszer elfogadtál magadra, nevedre vette engem, most én mondom ki neked az igent. Te akkor már kimondtad, de most én mondom ki az igent. Ez a megtérés. És mit mond Jeremiás? Téríts meg, Uram, akkor megtérünk. Gyógyíts meg, akkor meggyógyulunk. Ugye ott a 17-ben meg azt mondja, gyógyíts meg, mert ő tud engem. De kérni kell. És akkor mindezek beteljesednek. És akkor nem lesz többé kőszíved, hanem akkor valóban ez a 20 év az Istent imádó szív lesz. Mert Mert a Szentlélek ezt végzi el. Felragyogtatja előtted a Krisztust, és akkor minden megváltozik. Ugye, aki Krisztusban vannak, íme újjá lett minden. A régi elmúlt, íme újjá lett minden. Imádkozzunk. Drága Úrunk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor értetlenkedünk, sokszor elhiszünk saját, vagy éppen másoktól vett gondolatokat, amelyek ellenkeznek a Te igéddel. Uram, kérünk, hogy tisztíts ki bennünket minden téves gondolatunktól, téves eszménktől, minden hamis reménységünkből, minden önhitségünkből, minden önmegváltó eszménkből. Tisztogass ki bennünket, Urunk, és add azt a tiszta, világos, egyszerű gyermeki hitet, hogy egyedül általad, benned, és a tőled kapott kegyelemmel élhetek. A tőled kapott új élettel élhetek. Uram, hadd értsük meg ezt világosan, és hadd vágyakozzon a szívünk mindig utánad. És Uram, hadd kérjünk most mi hívő emberek, Te vizsgáld meg a mi szívünket, a mi hívő szívünket. Vizsgáld meg, Uram, hogy nincs-e bennünk csalárdság, nincs-e bennünk tisztátalanság, nincs-e bennünk valami olyan, ami utálatos a Te szemeid előtt. Könyörülj meg rajtunk, Uram, úgy szeretnénk kiáltani hozzád, ahogy Dávid kiáltott, hogy teremts bennünk tiszta szívet, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennünk. Amen.